Édesapád is lelkészként szolgált. Milyen örökséget hoztál a családi házból a lelkészi szolgálatodhoz?
Igen, édesapám is, és mindjárt hozzátehetem azt is, hogy édesanyám is missziói szolgálatra készült. Úgy nőttem föl, hogy ez a kettő nagyon fontos volt számukra. A hitünk és a hazánk, a népünk. Az Úristen már kicsikoromtól fogva szívemre helyezte a népünk iránti szeretetet. Hárman vagyunk testvérek. Örömeit is, meg azért nehézségeit is, küzdelmeit is ismertük annak, hogy mit jelent egy lelkész családnak az élete. És mind a hárman tulajdonképpen lelkésznek készültünk, jelenleg én vagyok egyedül csak lelkészi szolgálatban. Biztos, hogy a szolgálatomban a szüleimnek a hite, imádsága, hazaszeretete az beleépült, és olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy a mai napig ez határozza meg a szolgálatomat.
Most Felvidéken szolgálsz magyar gyülekezetekben, emellett viszont a másik fontos terület az életedben a gyermekek közötti szolgálat. Téged gyermekként szólított meg Isten, vagy olyan sokat hallottál róla, hogy felépült benned a felé való bizalom, vagy volt egy döntés, egy pont, amikor ráismertél?
Beleszülettem én is, de tulajdonképpen az Isten folyamatosan munkálkodott a lelkemen, és nem tudnék egy időpontot mondani, amikor ez eldőlt bennem. Inkább azt tudnám mondani, hogy a nehéz időszakok, a szenvedések, a küzdelmek, azok nagyon közel vittek Istenhez. Maga a lelkészi szolgálat melletti döntés, az sem volt könnyű, mert édesapám nagyon ellenezte, hogy lelkész legyek, éppen azért, mivel nő vagyok, és abban az időben nem szentelték még föl a nőket, és nagyon küzdelmes volt a lelkészi szolgálat. És éppen a gyerekek iránti szeretet hozta meg a végső döntést tulajdonképpen. Édesanyám mellett már kicsi koromban gyerekbiblia körvezetésben részt vettem. Ugye hittanórát akkor még nem volt szabad tartani. Tulajdonképpen ez volt az, amivel végül is édesapámat is sikerült meggyőzni, hogy ha nőként nem is végezhetek más, de ha gyerekek között szolgálhatok, vagy esetleg még egy-egy bibliaórát megtarthatok, akkor már is megvan az értelme a szolgálatnak. És 3 év kitörő után végül is eljutottam oda, hogy én akárhogy is, még ha nehéz is nőként ez a szolgálat, mégiscsak a gyerekek miatt ezt szeretném végezni. Tehát és ettől fogva megmaradt az, hogy a legkedvesebb terület mindig a gyerekek, és a legkisebbek közötti szolgálat, mai napig az óvis hittalra készülök a legtöbbet, mert ez nem könnyű, de ebben van a legtöbb örömöm.
Hogy most összekötsük a két területet, azt olvastam a beszámolótokban a felvidéki szolgálatról, misszióról, hogy ott az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt a gyermekeknek a létszáma a gyülekezetekben, a programokon. Gondolom a te szolgálatod nyomán is, ott hogyan kezdtél ennek neki?
Hát ez Istennek a csodája tényleg, ahogyan ez alakult, egyszerűen jöttek maguktól. Nem is kellett nagyon hívogatni, bementem az óvodába, és megkérdeztem, hogy lehetne itt is hitan tartani, örömmel fogadták, úgyhogy ott is van egy 20 körüli gyerek. Most már 3 óvodába, mert Sajógömör mellett Hosszúszón, meg Kecsőbe is elkezdtem. Hála Istennek itt nem volt ellenállás a szülőkben, mert Magyarországon voltam olyan gyülekezetben, ahol nem engedték meg a szülők, hogy a gyerekek részt vegyenek az óvis hittanon. Aztán az iskolába, hát jöttek a gyerekek maguktól. Tényleg nem tudok más mondani, mint hogy az Isten szent lelkének a munkája, és én csak csodálkoztam. És amit mindig is tapasztaltam, itt is sokszorosan átélem, hogy fantasztikus, nyitott szívvel fogadják a gyerekek az evangéliumot, azért is olyan kedves nekem ez, mert annyira őszintén nyitottan fogadják az örömhírt, olyan nagyon fogékonyak a szeretetre, és annyira tudnak szeretni és ragaszkodni, és hát igyekszem a Jézus iránti szeretetet ébrezgetni a szívükbe.
Hogyan kerültél a felvidéki misszióba? Magyarországon milyen gyülekezeti szolgálatok állnak mögötted?
Kezdtem Boba, Nemecskocs, Kemenespáfa, azért megemlítem, ez volt az első szolgálati hely, aztán kerültem Celldömölkre, Óbudán 1 évig voltam, csak kisegítő Kelenföldön olyan 10-11 évig szolgáltam, és utána kerültem lovászpatonára. Egy olyan gondolatom volt már akkor is, hogy olyan helyre szeretnék menni, ahova végképp nem találnak lelkészt, és így kerültem lovászpatonára, ott is voltam 10 évig. A szüleim, ahogy idősödtek, egyre több segítségre volt szükségük, akkor kértem, hadd kerüljek közelebb hozzájuk Budapesthez. 2 évig voltam Péteribe, és onnan kerülhettem ki Felvidékre. Hát erre a szolgálatra azt tudom mondani, hogy ez meghallgatott imádság. Két imádságot szeretnék kiemelni. Az egyik az elődöm, aki hát a sajogömöri lelkészek sorában az egyik volt, Egyed Aladár, akit bebörtönözték, rimaszombati börtönbe ült, addig betöltötték a lelkészi állását, és hát el kellett hagynia az akkori országot. És így került Ceglédre, ahol édesapámnak lett az első principálisa. És talán megemlíteném, hogy édesapám hogyan emlékezett rá, mert ez az én számomra is egy nagyon fontos üzenet. Amikor kezdtem a lelkészi szolgálatot, néhány évvel utána kaptam édesapámtól egy könyvet, ami az ő életéről szól, ezzel a beírással. Az Istenben boldogult Egyed Aladár első principálisom volt Cegléden. Testvér a Krisztusban, aki mellett öröm volt a szolgálat útján elindulni. Lángolt a szíve. Szerette urát Krisztusát, szerette evangélikus egyházát, szerette magyar népét, hazáját. Csendes szívvel, megbékélt lélekkel hordozta a keresztet, amit urától kapott. Személyiségéből kapott ajándékok beleépültek az életembe. Igen hálás vagyok érte Istennek. Az érdekes az, hogy az ő hite és hazaszeretete épült bele édesapám életébe, amit aztán édesapám nekünk adott tovább. Na, az ő imádsága az egyik, amire úgy érzem, hogy válaszként adta Isten mindazt, ami most ma ott a felvidéki szolgálatban történik. A másik pedig áldott emlékű szüleimnek az imádsága, akiktől egyszer egy születésnapi köszöntésként különös üdvözletet kaptam, azt írták a lapra, életedet hitünk és hazánk oltárára helyezzük. Hát őszintén megmondom, nem örültem akkor ennek a gondolatnak, mert csak az jutott eszembe róla, hogy hát az oltáron leölni és elégetni szokták az állatokat, hogy mit is jelent ez, hogy oda akarják áldozni az én életemet. De azóta már megértettem, és sokkal többet jelent számomra ez az akkori mondat, amiről tudom, hogy imádság is volt a szívükben. Sok öröm volt eddig is a szolgálataimban, de ez valahogy a kiteljesedése, a legszebb része, a legnagyobb kegyelem Istentől, a legnagyobb kiváltság, hogy végezhetem ezt a szolgálatot. Ott, ahol igazán szükség van rá, és ott él az éhség az emberek szívében, a vágy. Megint csak azt tudom mondani, hogy maguktól jönnek az emberek, jelentkeznek felnőtt keresztelésre, konfirmációra, és csak ámulok, hogy az Istennek milyen nagy hatalma van az ember szívek felett.
Pontosan merre szolgálsz a felvidéken belül? Említetted már néhány helyiségnek a nevét, de hogyan képzeljük el ezt a szolgálatot időben, térben?
A kiküldésem az a sajogömöri gyülekezetbe szól, ennek a gyülekezetnek egyetlen filiája van, Lőkösháza, és ott kezdtem el, de az első perctől fogva nem csak erre a két falura korlátozódott, összesen olyan 10-11 faluban, illetve egy kisvárosban, Tornaján szolgáltam ebben a két éves időszakban, amit eddig ott töltöttem, ahol éppen szükség volt rá temetéssel, istentisztelettel, hittanórákkal. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van ott sok olyan gyülekezet, amely korábban anyagyülekezet volt, de hát lelkész nélkül van, és mindenhol szükség van a szolgálatra. Van úgy, hogy 6-7 Isten tiszteletünk van egy vasárnap, ezt természetesen nem egyedül végzem, hanem van egy kisegítőnk, aki miskolci iskola lelkészként jár át Isten tiszteleteket tartani. Lóci Tibor, aki most végezte el a gyülekezeti munkatársi szakot. Varsányi Vilma, aki nyugdíjas lelkészként kezdett el járni, és ő is egyre több szolgálatot vállal. Tehát úgy kell elosztani mindig azt a 6-7 istentiszteletet, hogy mindenhova jusson valaki. Gömörpanyét, Lekenye, Tornalja, és még sok kis más falu, ahol szolgálunk.
Mit gondolsz, hogy a magyarságnak az összetartása is benne van ebben, meg a saját anyanyelven hallható ige iránti vágya is benne van abban, hogy Isten felé is fordulnak? Tehát, hogyha egy lelkész jön, akkor Istenről hallgatnak, hogyha más jönne, akkor lehet, hogy mást is szívesen fogadnának, aki összefogja a közösséget?
Az ige az első mindenképpen, és megbecsülik, ha valaki magyarul szolgál közöttük. Vannak nagyon jó példák arra is, hogy az egyik faluba Lekenyén például úgy vannak beosztva az istentiszteletek, hogy egyik héten református, másik héten evangélikus van, magyarul szól, és mindegyik felekezet boldogan megy, attól függetlenül, hogy melyik ige hirdető, melyik felekezet templomában egymással szembe van a két templom, és hallgatják az igét magyarul. Én úgy érzem, hogy létfontosságú a hitünk szempontjából, az üdvösség szempontjából, hogy anyanyelven hallgathassák az igét. Tehát megbecsülik a magyar szolgálatot is, és megbecsülik az Isten igéjét is.
Mit látsz, hogy az életükön milyen változás tapasztalható ezeknek az embereknek, mondjuk, ha lehet nyomon követni, gyerekekről már beszéltél, de a családokat, felnőtteket, idősebbeket tekintve?
Csak arra gondolok, hogy ez talán reményt ad az embereknek. Az a legszebb talán ebben a szolgálatban, hogy a reménység üzenetét visszük számukra. És hát ahogy mindenhol, nagyon sok a nehéz helyzetben élő, nyomorúságban levő, mindenhol van fájdalom, vagy gyász, vagy törés, és ezek között erőt ad ezeknek az embereknek. Az biztos, hogy amikor valaki felnőttként dönt úgy, hogy megkeresztelkedik, akkor a számára már egy olyan döntés, ami az egész életét meg fogja határozni.
Mi a különbség mondjuk egy falusi közeg és egy városi közeg között, illetve most mondjuk a magyarországi helyzetedet is, a vidékit, a pestit összehasonlítva a felvidékivel, hogyan látod ezt a dolgot? Arra, hogy hitre jussanak az emberek, vagy meghallják az evangéliumot?
Én mindig is falusi szolgálat után vágytam. Talán így lehetne fogalmazni, hogy azért beszűrődik a gyülekezetbe is az az élettempó, az a sok stressz, amiben az emberek benne élnek. És a falusi környezet azért mégiscsak a mai napig is csak nyugodtabb, békésebb. Én mindig közelebb éreztem magamhoz a falusi embereknek az egyszerűségét, őszintességét, és a felvidéken ezt meg még fokozottabb mértékben tapasztalom. Csodálatosak a felvidéki emberek. Van egy kedves pásztor testvérünk, aki marhákat legeltet, és csak télen tud jönni az Isten tiszteletre, különben mindig kint van a mezőn, és hát néha föl szoktam ott keresni, és az állatok mellett beszélgetünk. Egy olyan bibliája van, amit még nem sokat láttam életemben, mindig ott van a hátizsákjában, és azt olvassa legeltetés közben, és be vannak jelölve, föl vannak írva fontosabb igék, és ő maga kérte egy alkalommal, hogy mielőtt elmentem, hogy hát imádkozzunk, és annyira megrendítő volt, ahogyan ő ott levetett kalappal, letérdelt, és imádkozott az Úristenhez, és megmutatta nekem azt a fát, ahova fölszögelt egy keresztet, ahol ő imádkozni szokott. Különösen kiváltságos helyzetben levőnek és boldognak tudom magamat, hogy ilyen emberekkel még találkozhatok, akikből már egyre kevesebb van.
Ha így az életedre visszatekintesz, és az ide a felvidékre vezető utadra, ezt támogatták számodra igék a Bibliából, vagy a korábbi életed szakaszait?
Hát az első ige, amit megneveznék, az mindenképpen a keresztelési igém, ami a legbiztosabb támaszom, az örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. Ott van az ágyam fölött azóta is ez az ige, alá van írva, hogy ez hangzott el keresztelésem alkalmával, és ez valóban végigkíséri az egész életemet, és nagyon sok erőt merítettem belőle. A másik a konfirmáció igém, bölcsétesztlek téged, és megtanítlak az útra, amelyen jár, szemeimmel tanácsollak téged. Nagyon sok élethelyzetben fordultam úgy az Istenhez, és kértem tőle bölcsességet, amikor döntenem kellett, és fogalmam sem volt, hogy merre menjek. És tudtam mindig erre hivatkozni, Uram, te megígérted, mutasd meg, hogy most mi a helyes út. És az Isten soha nem hagyott cserbe, és mindig válaszolt. Az igék mellett van két idézet, amit esetleg megemlítenék, ami az utóbbi időben lett számomra nagyon fontos. Az egyik egy perui lelkésznő, Tollából származik. Az 5000 megvendégelése kapcsán mondta egy prédikáció közben ezt a mondatot: ha életem megtöretik, miután átadtam Jézusnak, csak azért töretik meg, mert a darabokból az egész tömeg jól lakik, míg a fel nem darabolt cipó csak egyetlen kisfiú éhségét csillapítaná. Sokszor gondolok erre, hogy sok áldozattal és lemondással, töréssel is jár egy ilyen szolgálat, de nincs nagyobb öröm, mint mikor látja az ember, hogy emberek jól laknak, és csillapítja az éhségüket az ige, A második hiára Lubichtól származik. A motor annyi utat tesz meg, amennyi benzin van benne. Istennek egy műve annyit fejlődik, amennyi fájdalom alakul át benne szeretetté. A szeretetté átalakult fájdalom, ami Isten művét mozgatja. Én úgy érzem, hogy mindennek ebben a világban megvan az értelme, még a fájdalomnak is. És az a fájdalom is, amit az elszakított országrészekben élő testvéreink átéltek Trianon óta évtizedeken keresztül. Az a fájdalom is, ha szeretetté alakul át, akkor az Isten művét, ügyét viszi előbbre. És biztos vagyok abban, hogy Istennek mindennel megvan a célja, valóban nagyon fájdalmas az, hogy ezek az emberek tőlünk elszakítva élnek. És ez az előbb említett egyedaladár is mindig arra hivatkozott, hogy bűnbánattal kell imádkoznunk a népünkért. De mégis az Istennek a hatalmas kegyelme és csodája az, amit megtapasztalhatunk abban, hogy ott még magyar emberek élnek ennyi év után.
Mi a te imádságod értük főként, és mi az, amire gondolhatunk mi, hogyha értük akarunk imádkozni, és nem csak a felvidéki testvéreinkért, magyarokért, hanem a többi határon túlszakadt magyarokért.
Én úgy érzem, a legfontosabb, amiért könyörögnünk kell, hogy Istenre találjanak. Azt mondja az írás, hogy boldog az a nemzet, amelyiknek Istene az Úr. És csak akkor maradhat meg ez a nép, ha rátalál Istenre, ha eljut a bűnbánatig, sok minden megbánnivalónk van, mint népnek. És hogyha megtapasztalja kegyelmet, és oda menekül ahhoz a Krisztushoz, akiben az élet van. Esetleg még elmondanám azt a mondatot, ami szintén az egyed aladár lelkésztől származik. Március 15-én az ifjúságnak tartott egy ünnepi alkalmat, és én azt gondolom, hogy nincs szebb megfogalmazása annak, hogy miért is imádkozhatunk, mint ahogyan ő fogalmazott. Csak az a beteg gyógyulhat meg, akinél az orvos megtalálta a betegség okát. A magyar nemzet is, akit már tetszhalottként a sírba löktek, de felébredve addig döngette koporsója fedelét, amíg fel nem nyitották, akkor remélheti a gyógyulást, ha meglátja nemzeti szerencsétlenségének okait, nem az országon kívül, de azon belül. Nem másban, de önmagában. Nem a gazdasági tényezőkben, de a saját lelkében keresi, és ha bűnbánóan bevallva, utolértek a bűneim, a Krisztus keresztje alá menekül, hogy a vesékbe látó Úr röntgen szemeinek, a mi érettünk meghalt Úr Jézus Krisztus mindeneket megbocsátó csodás szerelmének, s a keresztet bearanyozó húsvéti fény titkos gyógyító erőinek besugárzása alá kerülve keresse megújult életét és boldogabb jövendőjét. Hát ezért imádkozom én is, hogy a népünk oda meneküljön a Krisztus keresztje alá, és megtalálja ő benne a gyógyulást.